Orosz zongoraművész 2014-ben 13 évesen nyerte meg a nemzetközi Csajkovszkij ifjúsági versenyt. Azóta koncertezik világszerte. Grieg, Prokofjev és Eino Juhani Rautavaara művei. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége Lukács Miklós, Liszt és Erkel-díjas cimbalomművész zeneszerző, a világ egyik legtöbbet foglalkoztatott és legsokoldalúbb cimbalmosa, hangszerének egyik legfontosabb úttörője a nemzetközi zenei életben. Vannak olyan muzsikusok, akiknél azt szoktam mondani, hogy egészen biztosan a hangszerükkel a kezükben születtek. Te vagy az egyik. Úgyhogy nagyon messzire el lehet kalandozni az életedben, és nagyon sok mindenről lehet beszélni. De kanyarodjunk vissza egy pillanatra a legelejére, hogy jól érzem-e. Tehát volt-e olyan a kis Miklós életében, hogy a hegedűvel próbálkozott, hogy a zongorával, hogy a furujával, vagy rögtön megtaláltátok egymást a cimbalommal?
Így a kérdésedre válaszolva érdekes, mert ennél sokkal kalandosabb az ügy, mert igaz, hogy amikor a szóf és előkészítő tagozat végén kellett hangszert választani, akkor én a hegedűt választottam, mivel édesanyám hegedült, de sok minden kizáró ok volt, főleg az, hogy én balkezes vagyok. És ez akkoriban még, hogy mondjam, a balkezes gyermekeket bizonyos hangszerektől megofták, vagy én nem is tudom, a hangszereket ofták meg a balkezes gyerekektől. És így természetesen az én életemben maradt a cimbalom, mivel édesapám cimbalmos. És ahogy elkezdted mondani, igen, ha nem is a kezemben születtem a hangszerrel, de édesapámék mesélték, hogy amikor megszülettem, én Törökszent Miklóson születtem, és amikor vittek haza, és taxit hívtak, és akkoriban még nem sok taxi járkált arrafelé, akkor egy cimbalom volt a tetején. Ami egy ilyen sorszerű is lehetne, akár az én életemet nézve. Tehát egy cimbalom volt a tetején, engem hazavitt a taxis, és utána ment egy esküvőbe, és vitte a hangszert. Én sokáig ellenálltam a hangszernek, bevallom őszintén, hamarabb kezdenek el gyerekek zenét tanulni. Én 8 éves voltam, amikor engem végül is beírattak zeneiskolába, Szakály Ágnes tanárnőhöz a 6. kerületbe, és onnantól kezdve ez úgy tűnik, hogy megpecsételte a sorsom.
Olyannyira, hogy aztán lettek olyan zeneszerzők, és vannak is még mindig olyan zeneszerzők, és hát itt olyan neveket kell említenünk, ha csak kettőt, mint Ötvös Péter és Kurták György, akik aztán már úgy kezdtek el komponálni, hogy az neked jó legyen. Tehát nem a cimbalmot figyelték, hanem a cimbal most, ahogyan ő játszik.
Igen, de ez azért összefügg. A zeneszerző mindig szereti, tehát hála Istennek, én most úgy mondom, és nem nagy képűségből, hogy bizonyos előadók elkalandoznak a hangszerükkel. És ehhez persze kell az a fajta improvizatív készség, ami bennem úgy van, és hogy nem csak a zenén belül, hanem a hangszer lehetőségeit is szemügyre veszem, és azt próbálom minél jobban tágítani a lehetőségeket. És akkor persze jönnek zeneszerzők, akik inspirálódnak ebből, és ez természetes dolog, hogyha én például zeneszerzőként funkcionálok, és írok darabot, olyan hangszeren ráadásul, ami nem annyira közismert. A cimbalom nem annyira közismert hangszer. Akkor én kíváncsi vagyok az előadóra, és kíváncsi vagyok a zenészre magára, hogy ő mit gondol egyrészt a saját hangszeréről, és mik azok az újítások, amiket ő vél ebben a hangszerben, és ami mondjuk egy progresszív irányt is tud mutatni bizonyos helyzetekben. És természetesen Péter és Gyuri bácsi is ilyen emberek voltak, vagy vannak, hála jó Istennek, Péter sajnos már nincs köztünk, de sorolhatnám például Tihanyi László nemrég komponált egy cimbalom versenyt, és az volt az első dolog, hogy összejöttünk. És pedig ő jól ismeri a cimbalmot, tehát nincs ebben baj, és Gyuri bácsi is jól ismerte, és Péter is, csak kíváncsiak voltak arra, hogy én mit gondolok, és én most a 21. század elején mit képviselek a hangszeremmel. És ez nekik is jó, mert új irány tudok mutatni, csak mint hangszeres. És ő pedig mint zeneszerző hozzáteszi az ő zsenialitását.
A műsorban egy kivétellel Lukács Miklós darabjait hallgatjuk. Szóljon most részlet az Ötvös Péter emlékére írt Aura című műből. Lukács Miklós játszik. Ahhoz, hogy új irányokat mutathass és feszegethesd a hangszer lehetőségeit, határait, ahhoz nagyon fölényesen kell tudni a hangszerrel bánni.
Hát munka. Ez napi szintű munka. Fölényesen bánni, sose tudunk mi fölényesen bánni egy hangszerrel, tehát mit tudunk mit tenni egy hangszerrel. Megpróbáljuk megismerni egy életen át. Megismerni magunkat, megismerni a hangszerünket, és ezt a kettőt összerakni. Ezt tudjuk tenni. Valakinek ilyen úton sikerül, valakinek olyan úton sikerül. Én szerencsés vagyok, talán amiatt, mert az érdeklődési vágyam több annál, hogy csak egy műfajnál maradjak, ez a kalandozásaim része. És úgy tűnik, hogy eddig bármelyik műfajnál valamennyire tehetségem is volt bizonyos dolgok felfedezéséhez. És ez a fajta tudás, ami a felfedezést illeti, vezetett oda, hogy tényleg felfedezzem azokat a dolgokat, amik benne vannak a hangszerben, rejtve vannak, ez mindenki elé áll, tehát ott van a hangszer önmaga, és egy hegedű is még mai napig is tud meglepetéseket okozni. Sokszor halljuk. Ez mindig az emberi kíváncsiság és a zenészi kíváncsiság része. Én reggeltől estig vagy gondolkozom, vagy a hangszer mellett ülök, vagy próbálok zenészként működni a világban, és persze ez hozza magával, vonzza magával, hogy folyamatosan bővül az érdeklődési köröm. És ezek az új információk adnak nekem esélyt arra, hogy a saját hangszeremen is új utakat fedezek fel, új hangokat fedezek fel, új hangszíneket fedezek fel, számomra újakat. Ezek benne vannak a hangszerben, ezek ott vannak. És nyilván erre kollégák, zeneszerzők, műfajok kíváncsiak, mert a zene az egy nyitott tér, és egy befogadó műfaj, tehát mindenki mindenből táplálkozik. Ezért szerencsés ez a helyzet talán.
Most jön a kivétel, mert a Hungarian Moods, a magyaros hangulatok, a kiváló jazz zongora művész Olá Kálmán cimbalom versenye. A második tétel szólóját mai műsorunk vendége Lukács Miklós cimbalom művész játsza. Mellette Barca Horváth József nagybőgőn, Dés András ütőhangszereken játszik. A Budapest Eclectic String zenekart Werner Gábor vezényli. Portrésorozatunk mai műsorának vendége Lukács Miklós, Liszt és Erkeldíjas cimbalom művész zeneszerző. Mi a helyzet a cimbalom esetében, amikor az ember különböző műfajok felé kirándul, mert van sok olyan zenész a világban, akik hasonlóképpen gondolkodnak és éreznek. Nekem az egyik legszebb példa volt a trombitás Wynton Marsalis, aki amikor klasszikus zenei művet, tényleg egy trombita versenyt játszik, akkor klasszikus szabályok szerint játszik. Ha jazz játszik, akár a saját darabját a Lincoln Center Jazz Orchestrával, akkor jazz trombitás. Hogy van ez a cimbalommal? Tehát ott is vannak-e játék módok vagy stílusbeli kontrollok egy művészben, amikor klasszikus zenét játszik, hiszen a cimbalomnak is van azért Allaga Géza korszak, tehát egy olyan klasszikus zenei repertoárja, ami nem a mai zene, aztán van a mai zene, a kortárs zene, és van a jazz, a népzene, a sok-sok egyéb lehetőség. De hogyan kell ezt egy személyben, ezt a sokféle irányt meghatározni egy előadó művésznek?
Minden műfajnak megvannak az egyedi sajátos vonásai. Most így éppen Wynton Marsalist említetted, és hát az élet mennyire érdekes, hogy mondjuk én Wyndont ismerem, meg én ott játszottam a Lincoln Centerben, de most egy teljesen más, hogy Miles Davis születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. És most az egyik legnagyobb jazzlap fog megjelentetni, ezt még jövő időben mondom, megjelentetni szerintem az pont a születésnapja körül egy ilyen cikket, hogy Miles Davis hatása. Ez egy amerikai szaklap. Miles Davis hatása, és engem is felkerestek, hogy írjak. Tehát, ha belegondolsz, hogy Allaga Gézát említetted, aki amúgy egy csellista volt,
igen,
az operaházban annó, és hogy ő megteremtett egyfajta cimbalomiskolát, és elindult egyfajta irány a cimbalommal az 1800-as évek végén, erre most nem térek ki, mert ez egy külön műsor, de hogy odáig eljutottunk, hogy egy amerikai jazzlap, amikor Miles Davisről van szó, egy cimbalom, most megkérdez, hogy milyen hatása volt rá Miles Davis. Én nekem annyira messze van, hogyha belegondolunk. Máshova születtem, más műfajt játszom, mások a gyökereim, de mégis érzik bennem azt, hogy valahova arra is tendálok, és az is fontos. És hát persze, amikor az ember olyan embereket hallgat és játszik velük, mint például Wynton Marsalis, vagy például Charles Lloyd az életembe megadatott, vagy Chris Potter, vagy Hurricane, vagy Omar Sow, sorolhatnám, akkor az energiákat ugyanúgy át kell szívni, és ugyanúgy adni kell egyfajta más energiát nekem is a cimbalommal. Attól függetlenül, hogy és ezt többször elmondom, és ez így igaz, ez több cimbalmos kollégám is tapasztalja, hogy amikor megérkezünk az antrénk, mindig egy 50% siker. Mert imádják ezt a különlegességet, először azt sem, valaki nem tudja, életében most látta először, viszont hallotta, és látta, hogy Jézus már ebből jön ki ez a gyönyörűség, és akkor ezeket különböző dolgokhoz társítják, és hát persze az ember megüt egy hangot, és már mindenki mosolyog. Ez egy óriási előny, viszont egy óriási felelősség is. Egy óriási felelősség is, és ezt az ember egy kicsit az élete, hogy mondjam, 30 pluszos időszakában kezdi át érezni, hogy ez felelősség, hogy mit adunk át, hogy mi fog megmaradni abból, és nem csak azt kihasználni, hogy én egy különleges hangszerrel játszok, és bármit csinálhatok, úgyis megeszik. Most nagyon egyszerűen mondtam. Hanem tényleg egy fejlődést elérni ebben a hangszerrel, és persze máshogy játszom, ha akár az eredeti cimbalom műveket nézzük, amiket mondjuk a 20. század komponistái, nem csak magyarok, hála Istennek külföldiek is egyre többen komponálnak erre a hangszerre, alkottak a kortárs klasszikus zene terén. És azokat is nézzük, amiket említettél, most már természetesen mondott te is, hogy a jazzben a world, de ez nem volt természetes folyamat. Ez 30 éve, ez még egy elképzelhetetlen folyamat volt. Tehát ezekért meg kellett küzdeni. És a küzdés most ne úgy érsz, hogy véres verejték által, mert nem volt ebbe véres verejték. Szeretet volt, és önfeláldozás is volt, és sok-sok hit. És ez vezetett ahhoz, hogy most már természetes módon tudunk beszélni egy olyan dologról, ami abszolút nem természetes egy ilyen hangszer esetében. Tehát visszatérve a lényegi válaszom az, hogy igen, máshogy kell játszani, de soha nem szabad elfelejteni azt, hogy én vagyok. És én játszom, és ez a közös pont. És természetesen legmélyebb tiszteletem a zeneszerzőnek, és minél hűebb előadásban kell ezeket előadnunk, ezeket a műveket, de hála jó Istennek köztünk élnek, vagy köztünk éltek. Van hozzá kapcsolatunk, akár a tanáraink által, akár személyes kapcsolatunk. Ezeket mi folyamatosan tudjuk kommunikálni egymással, és azok a zenészek, akik mondjuk a jazz és a world music műfajában megtalálják a hangszerünket, azokkal meg is van egy folyamatos kapcsolatunk, és egyrészt kíváncsiak az én gondolataimra és az én víziómra, másrészt meg nekik is egy nagyon erős elvárásuk van, és ez a kettő találkozik, akkor jó. Szokott így lenni.
Egy pillanatra hagyd térjek vissza ahhoz a megjegyzésedhez, hogy folyamatosan feszegeted a hangszer és a saját lehetőségeidet, keresed az újabb és újabb megoldásokat, akár csak hangokat a hangszeren. Ehhez elég vagy te, mint előadó művész, vagy azzal is foglalkozni kell, hogy hova lehet fejleszteni a hangszert magát?
Ez egy nagyszerű kérdés. Igen. Tehát ez összefügg. Ami mi játszunk, a nagyon szakmázni nem akarok, az a fajta regiszterű és az a fajta konstrukció, amit mi használunk nagy koncerteken, az már több mint 100 éves. És nyilván vannak lehetőségek arra, hogy bizonyos dolgokat fejleszünk, és vannak lehetőségek arra, hogy bizonyos dolgokat megtartsunk. Tehát vannak olyan dolgok, amihez nem kell hozzányúlni, mert így tökéletes. Nagyon nehéz olyan fejlesztéseket végezni a hangszeren, ami, és most éppen ezt nem tudhatjuk, ha majd az idő eldönti, hogy 20 év múlva majd azt mondják, hogy igen, ez egy jó ötlet volt. És persze vannak olyan utak, amiket próbálkozunk, és vannak olyan ebből kifolyólag félre sikerült tervek, de ez teljesen normális. Élő hagyományt képezünk mi a hangszerünkkel. Nagyon jó ki lett találva ez annak idején, ez a hangszer, és igazából tényleg Sunda Vecsei József egy nagyon jó kreációt végzett, és utána Bohák Lajos meg ezt tökéletesítette. Én azt gondolom, hogy ha ma felmegyek a koncertpódiumra, és egy ilyen hangszer kívánkozik olyan művek előadásához, amik mondjuk egy műpanagytermét, vagy akármelyik világ részen egy koncerttermet jó érzéssel tud megtölteni hanggal, és élvezhető a közönség számára, akkor erre ez a hangszer tökéletes. Viszont ezt tudjuk még fejleszteni. Hála Istennek Magyarországon és most már a körülöttünk lévő országokban nagyon jó hangszerkészítő mesterek vannak, akik folytatják azt a tradíciót, amit Bohák Lajos elkezdett, tehát ő mondjuk nevezzük így, hogy mi, Rácz Aladár és Tarjáni Tóth Ida és Allaga Géza és stb. Unokái, ükonukái és dédunokái vagyunk, ők pedig Sunda, Vencel József és Bohák Lajos és még sorolhatnám unokái és dédunokái. Tehát így én azt gondolom, bizakodva a jövőben, hogy sok-sok új felfedezés vár ránk. De alapjában véve én most ezzel a hangszerrel az akusztikus verziójával meg vagyok elégedve.
A sok felvételet közül mi lenne az, ami ebben a pillanatban egy olyan szívedhez közel álló felvétel, amit szívesen ajándékozol a hallgatóknak a műsor legvégén?
Talán ehhez a témához jól vág az első szóló lemezem, No Man's Land a címe. Ezt a pandémia alatt készítettem. Ugye a pandémia alatt volt időnk sok mindennel kísérletezni, és én pont az elektronikával kezdtem, jó kollégáim Kopcsik Márton és Moldvai Márk segítségével kezdtem gondolkozni azon, hogy mondjuk mi visz tovább, milyen gondolatiság és a hangszert is mi viszi tovább az elektronika és az akusztika kapcsolatát szervesen, organikusan, hogy tudjuk megmutatni. Erről a lemezről. Igazából bármelyiket ajánlanám, amik nagyon érdekes, az például a Avidia című kompozíció, ami teljesen máshogy szól, mint amúgy mondjuk egy akusztikus címbalom. Tehát vonóval játszom, ezeket különböző struktúrákban vettem föl. Elküldtem zeneszerzőknek még mielőtt megjelent ez a lemez, és azt mondták, hogy mi ez a vonós kar. Hát mondom, ez a címbalom, és akkor mondták, hogy ez nem lehet, hát ilyen így. De mondom, van, csak lehet ebben még tovább gondolkozni, és akkor persze ők is elkezdenek gondolkozni. Tehát ha az elektronikusságot és az elektronikus zenétben gondolkozva vesszük alapul a címbalmot, akkor talán ez egy jó példa arra, hogy össze tud érni ez a kettő. Tehát emiatt, a téma miatt ajánlanám ezt a felvételt.
Lukács Miklós játszott részletet Avidia című művéből, előtte ugyancsak az ő szerzeménye, a Metamorfózis részlete szólt a Cimbiózis trió előadásában. A cimbalom mellett Orbán György nagybőgőn, Baló István dobon játszott. Mai műsorunk vendége Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalom művész zeneszerző volt, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.